Rádió. Az értékek hullámhosszán. Tizenegy óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A történelem írásbeli vizsgákkal folytatódik ma az érettségi. Ebből a tantárgyból középszinten 71.504, emelt szinten pedig 8.273 diák tesz vizsgát. Középszinten 180 perc, emelt szinten pedig 240 perc áll a tanulók rendelkezésére. Az idei érettségi időszakban egyébként 1170 helyszínen, várhatóan több mint 148 ezeren érettségiznek. A vizsgákat a középiskolák és a kormányhivatalok szervezik, lebonyolításukban 3360 érettségi vizsgabizottság működik közre. Az írásbeli vizsgák május 22-ig zajlanak. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint a végzős tanulók 57,7%-a tesz rendes érettségi vizsgát, a már érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők másfél százaléka ismétlő vagy kiegészítő vizsgára jelentkezett. Előrehozott vizsgát a diákok több mint 35%-a, szintemelőt pedig 4,5%-uk, míg pótló és javító vizsgát 1%-uk tesz majd. Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 3-a és 10-e, a középszintű szóbeli június 15-e és július 1-e között lesznek. A mai történelem érettségi után az idegen nyelvi vizsgák következnek, május 7-én az angol, 8-án pedig a német. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium működését a szabadság, az autonómia tisztelete és a párbeszéd fogja jellemezni, írta Tarz Zoltán leendő miniszter a közösségi oldalán, ahol röviden bemutatta az új integrált tárcát és feladatköreit. Többek között szólt arról, hogy a színház, tánc és zeneművészet számára kiszámítható finanszírozást és teljes szakmai függetlenséget garantálnak. A filmgyártásban újra a szakmaiság, a tehetség és a nemzetközi versenyképesség lesz a döntő. A műemlékvédelemről közölte, az épített örökségvédelmét visszaadják a szakmának. A civil szervezetekről szólva azt mondta, partnerként tekintenek rájuk, és átlátható normatívák alapján támogatják a munkájukat. Az egyházak és felekezetek esetében a kapcsolat alapja a tisztelet és a politikai nyomástól mentes autonómia lesz. A meglévő megállapodások keretein belül támogatják a hitéleti, oktatási és szociális munkát, de, idézem, soha többé nem várjuk el cserébe a politikai propagandát, írta Tarz Zoltán. Idén is meghirdeti diák utaztatási programját Kárpát-medencei középiskolások részére a Nemzeti Összetartozás napjára a Rákóczi Szövetség. A program célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások együtt emlékezzenek meg a Nemzeti Összetartozás napjáról, és ahhoz kapcsolódva minél több élmény kapcsolat szövődjön a magyar diákok, tanárok és iskolák között. A pályázaton 400 ezer forint értékű utazási kerettámogatást nyerhető el az utazók számától és a megtett távolságtól függően. A szövetség iskolánként csak egy utazócsoport pályázatát fogadja be. A pályázatot a Rákóczi Szövetség honlapján elektronikusan lehet benyújtani május 11-ig. Arra bármely Kárpát-medencei magyar középiskola jelentkezhet, a pályázati elbírálásnál azonban előnyben részesülnek azok az intézmények, ahol szervezete működik a szövetségnek. Az utazásokat június 1-e és június 8-a között kell megvalósítani. A Követ Egyesület idén már 15. alkalommal indította el az Ablakon bedobott pénz programját. Ennek célja, hogy megvalósult esettanulmányokon keresztül bizonyítsa, a fenntarthatóság nem többletteher, hanem tudatos döntésekkel elérhető gazdasági lehetőség. A pályázat nagyvállalatok, kis- és középvállalkozások, valamint intézmények, civil szervezetek és önkormányzatok számára egyaránt nyitott. Azoknak a szervezeteknek ajánlott, ahol az elmúlt években energia, víz vagy anyagfelhasználást, karbonkibocsátást érintő fejlesztések, illetve a működést hatékonyabbá tevő intézkedések valósultak meg. A program azoknak kínál láthatóságot, akik szeretnék ezen intézkedéseik hatását bemutatni. Pályázni két kategóriában lehet, a részvételi szándéknyilatkozatokat május 31-ig lehet leadni. További információ a Követ Egyesület honlapján érhető el.
Az időjárásról.
Ma napos felhős időre van kilátás, csapadék nem valószínű. Este viszont záporok, zivatarok érkezése várható délnyugat felől. Élénk gyakran erős lesz a délnyugati szél. Délután 23-26 fok között alakul a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Getting started, breakthroughs coming, breakthroughs coming. I will see the doors open, I will see the stone rolling. Oh, I know that I know it, breakthroughs coming, breakthroughs coming. I will see the walls falling, I will see the waves parting. He's just getting started, breakthroughs.
Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
Az Európa Rádió Találkozások című magazin műsorában a szerkesztő műsorvezető Kisnyeveres Viktória köszönti Önöket.
Kedves hallgatóink, a 792-es számú Bocskai István cserkész csapat alapító tagjaival, felnőtt önkénteseivel, parancsnok helyetteseivel, a kis cserkészek őrsvezetőjével beszélgetünk a következő percekben, Estuk Viktóriával, a Miskolci Édenkert református óvoda igazgatójával, a kis cserkészek őrsvezetőjével, Estuk Istvánnal, a Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon intézményi lelkészével, református lelkipásztorával, a cserkész csapat egyik parancsnok helyettesével, és Bárány Zoltánnal, a cserkész csapat másik parancsnok helyettesével, aki egy rendvédelmi iskolában tanít, és a Szerencsi Református Egyházközség presbitere. Velük beszélgetünk ebben az órában, akiket tisztelettel, szeretettel köszöntök, köszöntelek benneteket, köszönöm, hogy ismét itt vagytok velünk, és ugye folytathatjuk azt a beszélgetést, amelyet a korábbiakban már egy műsor keretében hallgatóinkkal is megosztottunk. Szervusztok, áldás békesség!
Áldás békességet, jó munkát!
Áldás békesség!
Áldás békesség, jó munkát!
És légy résen!
Jó munkát, és légy résen! Indítsuk is innen most a beszélgetést, ugye ezek azok a cserkész köszönések, amelyekkel köszöntitek egymást, hogyha egy picit részletesebben szólnátok mindenről. Ugye most itt szavakkal tudjuk azokat a mozdulatokat is bemutatni hallgatóink számára, amellyel köszöntitek egymást.
A jó munkát az a kezdő köszönés, és erre a válasz a légy résen, aminek van egy ilyen fordítási verzió, hogy légy készen, de hát a történelem során a 1910-es években ez egy ilyen speciálisabb, egy kicsit magyarosabban a légy résen maradt, és ez azóta is így köszönünk. Hát nyilván ezeknek üzenete van. Tehát a jó munkát az ugye ennek az ifjúságnevelő mozgalomban a munkához való viszony, a gyerekekkel való közös munkálkodást akarja jelképezni is. Tehát, hogy a munka az jó, és hogy együtt munkálkodjunk. Ezt sok esetben, amikor tábort, vagy portját, vagy éppen valamilyen olyan tevékenységet végzünk, ahol a munka megjelenik. Ez effektív fizikai munkát is jelent természetesen, tehát egy cserkésztáborban azért nagyon komoly fizikai megpróbáltatások is vannak, amikor egy ilyen köves agyagos területen mondjuk latrinát kell ásni, vagy sátorhelyeket elkészíteni, vagy egyéb tábori építményeket, azért kemény munka ez.
Igen, itt a múltkor is ugye felidéztetek nekünk olyan korábbi alkalmakat, amikor sátrat építettek a gyermekek is, vagy hidakat építettetek, és ugye a találékonyság is sokszor előtérbe került a múltkor is.
Ez a köszönésnek a második fele az állj készen, vagy a légy résen légies megfelelője. Ugye tudni kell az alapítóról, BP-ről, Robert Baden-Powellről, hogy ő evangélikus lelkész családból származik, egy nagy családból, sok gyerekes családból. Ezért a Bibliának az ismerete számukra feltehetően megszokott volt, és van egy olyan ige szakasza Timóteushoz írt levélben, hogy felkészített az Isten embere minden jó cselekedetre, és ezt a fajta készenlétet jelenti, hogy amikor valamit csinálunk, van, amire szükség van segítségre, akkor ne kelljen külön nógatni, hanem elindul már, hogy tudja a dolgát, látja feladatát, és tudja, hogyan tudja BP-t idézve a világot egy kicsit jobbá tenni.
Amellett, hogy ez a köszönés a cserkészeknek, ez egy kézjellel is jár, és nem jobb kézzel fogunk kezet, hanem bal kézzel fogunk kezet, mert a jobb kezünkkel tisztelgünk a nagy ujjunkat, rátesszük a kis ujjunkra, és a középső három ujjunkat föltartjuk. Ennek jelentése is van, tehát nem véletlenül alakult ez így ki, mert ez a három feltartott ujjunk jelzi Isten, haza és embertárs, ezt a hármat jelképezi, és a nagy ujj, a kicsin pedig azt jelenti, hogy a nagy mindig védelmezi a kicsit. Tehát a nagy cserkész az mindig odafigyel a kicsire, és mindenben segíti és támogatja, és gondot visel arról, hogy rendben menjen az élete. És amikor a cserkész rendezvények vannak, ezért is épül fel úgy a csapat is, hogy a kis cserkészekre, a nagy cserkészek vigyáznak, és ennek megvan a saját maga rendszere, ahogyan ezek a dolgok kialakultak. Tehát ez nem csak a mi csapatunkban, hanem ez a cserkészetre jellemzően így van.
Ennek a felépítéséről majd akkor szólunk ugye részletesebben a későbbiekben, még itt a jelképeknél maradva, most a cserkész egyenruhát mutassátok be nekünk, azt szeretném kérni.
Nagyon érdekes, mert ugye vannak szabályzóink, hasonlóképpen, mint a rendvédelmi szerveknél vagy a honvédségnél, és van egy ruházati szabályzatunk is a RUSZ rövidítéssel, ugyanúgy, mint a, ezeknél a fegyveres testületeknél. Nyilván az egyenruhának, a, mint minden egyenruhának vagy formaruhának van egy ilyen funkciója, hogy a valahova tartozásnak a jelképet, de ennek van egy történeti áttekintés, hát akkor elmondanám, hogy hogy indult ezzel Angliából, tehát Baden Powell, ugye István emlegette az alapítót, és a múltkor is beszéltünk róla, ugye a burr háborúban ő tábornokként szolgált, és azt látta, hogy ezek a mefetingi fiúknak nevezett ifjúk, akik ilyen fürkészek, tehát akkor nem volt rádió, és a frontvonalon a csapat egységek között a híreket az a gyerekek vitték. És közben ott ágyúztak, meg repkedtek a golyók, meg mentek a lovasrohamok, és ők meg ott ilyen nagyon ügyesen kicsik voltak, fürgék voltak, és vitték a híreket. És hát nem kicsit kockáztatták az életüket. És amikor Baden Powell ezt ugye megfigyelte ott, és le is írta ezt a Scouting for Boys-ba, ugye ez a mi alapművünk a cserkészet fiúknak, amit az első kiadvány, amit Baden Powell kötött, aztán több kiadványa is volt a cserkészettel kapcsolatban, itt fektette el az alapokat egyébként ebben a műben. Csak megjegyezném, hogy a Biblia és a Korán után a harmadik legnagyobb példányszában megjelent könyvről beszélünk, ez a Scouting for Boys című könyv. Szóval Angliába hazatérve, ugye azt látta, hogy az utcagyerekek azok csellengenek az utcán, céltalanul csibészkednek, problémásak. A úri gyerekek pedig hát ugye elkényeztetettek, és hát nem nagyon tudnak a világban boldogulni, legalábbis akkor, amikor a realitással találkoznak, és úgy gondolta, hogy ezeket a gyerekeket valahogy egy közösségben kellene formálni, hogy a utcagyerekek a rendet és egy kicsit a fegyelmet, meg az egy picit jobb létet, közösségnek az erejét érezzék, és hát nyilván ezek az úri gyerekek pedig ugye kicsit találkoznak a realitással, a természettel, a fizikai munkával, és akkor egy Brown szigetén szervezett egy tábort 1907-ben, ez volt az első cserkész tábor, 1907-et írunk tehát ez már több mint 100, most már lassan 120 éve, igen, jövőre lesz a ünnep ennek, tehát gyakorlatilag innen számítjuk a cserkészet születését, 20-valahány fiút szedett össze, utcagyerekeket és úri gyerekeket, és már akkor egyenruhába bújtotta őket, és az egyenruhának azon kívül, hogy a együvé tartozás szimbóluma is természetesen, a társadalmi különbségeknek az eltakarása. Tehát a cserkészetben van egy más üzenete és mondandója, mondani valója, az, hogy ezeket a társadalmi különbségeket eltakarja. A gyerekek azok egyformák és egyenlőek, és ez az egész mozgalomban, aztán a későbbiekben és a jelen állapotban is egy nagyon fontos sarkalatos pont, hogy nincs különbség, ki honnan jön, ki mit hoz, hanem hogy az számít, hogy ott abban a közösségben ő mire képes, nyilván így válogatjuk vezetőinket is képességek szerint. Az egyenruhán a magyarom, ugye hát a színe az keki lenne, de vannak ilyen árnyalatbeli különbségek, ez még nem tisztázott a RUSZ-ban sem. Rajta van a VOSM-nek, ugye a Nemzetközi Szövetségnek a jelképe, ez egy lila alapon, kör alakú, és a lilium van rajta, cserkész lilium, ugye amit mindenféle helyzetben más formában is használunk, tehát például a magyar sapkarózsában is használjuk, meg külön szimbólumként is használjuk rendszeresen.
Hiszen ugye a cserkész lilium a cserkészet legismertebb jelképe. Így van. Szóljunk erről.
Így van. Ezen... És hát igazából ez a négy világtájnak a jelképe, a szimbóluma, tehát hogy ez egy nemzetközi séget jelez, ez hogy a világon minden irányban elterjedő dolog. És egy nyíl szimbólum is van benne, mi egy nyílvesző szimbólumot is látunk benne, hogy magyarázunk benne, amely meg a célorientáltságra utal, tehát, hogy vannak céljaink, amelyek elérésében mi makacsul ragaszkodunk. Van még az egyenruhán a magyarságot jelképező háromszög, ez a hungari felirattal és ugye a koronás címerrel. Ez ugye a bal oldalon van a lilium, felette van a háromszög, a zseb felső rész fölött, tehát ez a kettő, ami van. És hát van még egy fórum jelvény, amely ugye nem csak egy magyar cserkészszövetségben, hanem a környező országok kisebbségi magyarságainak. Csak Kárpát-medencében is, illetve van egy nemzetközi is cserkészszövetségünk, tehát 8 cserkész, magyar cserkészszövetség van egyébként, és ezt jelképezi. Ez megint egy ilyen együve tartozás jelkép. Ez a három kötelező tartozék, azon kívül rajta kellene a csapatszámnak, ugye a 792 van, ez nekünk, illetve mindenkinek a kar felső részén van az egyenruhának. Rajta van a cserkész kerület, második cserkész kerületben vagyunk mi. Borsod és Heves megye tartozik ide. Rajta lehet a csapatnév, az már nem kötelező, a csapatszám az kötelező, a csapatnév nem kötelező, és nyilván a végzettségnek megfelelő iskolai hát nagyon karácsonyfaszerűen tudunk kinézni, akinek sok képesítése, képzés sem vett részt, meg sok táborban. Ezeket mi feltesszük az egyenruhára, és akkor ez úgy, és rengeteg ilyen van. Tehát a kagylós képzésnek a szimbóluma, ugye nyilván a cserkésztiszt képzésben, ugye a bácsgétnek a szimbólumai, ilyen fabatkás, ezeket a nyakkendőhöz szoktuk tenni, illetve hát a hárs képzésre is, majd akkor erről fogunk beszélni. Van bronz, ezüst és arany, ez az őrsvezető képzésünk, a segédtiszt és a tiszti képzésünknek a ezeket felvarjuk, ez egy ilyen pénzérméhez hasonló hárslevelet tartalmaz, és nyilván a három, a bronz, ezüst és a arany jelképezi. Ez a képzést jelképezi, a képzés.
Szokták is mondani, madar a tolláról, cserkészt egyenruhájáról lehet megismerni.
Tehát az, ha ránéznek egy cserkészre, akkor azt tudják, hogy mit, nyilván mi magunk között, hogy mit végzett, milyen hol képzésben tart, vett részt, hol tart, hol volt legutóbb táborban, mert ennek szoktunk felvarókat csinálni.
Ősvezető vagy nem ősvezető, van-e őrse vagy nincsen őrse, ezeknek különböző hímzései, színei vannak.
Illetve ez a csapat, vagy kerületi, vagy országos funkciót tölt be, annak is van, szintén a korona másik oldalon, a csapatszámmal átellenős oldalon, hogy most ő a csapatban milyen funkciót, parancsnoki, ugye az a karra teszi fel, a kerületi elnöki vezetőtiszti, országos elnöki vezetőtiszti, vagy egyéb országos tisztséget tölt be. Különböző színek is, különböző formák, nagyon sok van, úgyhogy ezeket mi tudjuk, hogy ki kicsoda.
A legnagyobb szabadság a kendőben van, a kis cserkészeknél, ott többféle kendő is előfordul, utána pedig már, hogy kis cserkészből ugye váltanak cserkészbe, ott már egységesen többnyire zöld szokott lenni, és onnan pedig már az szerint, hogy ki milyen ághoz tartozik, a cserkészeten belül is több ágazat van, a sávazás a nyakkendőn jelezheti, hogy most ő vízi cserkész, vagy éppen barlangász, vagy éppen hagyományőrző, de van, ahol lovagolnak, van, ahol ejtőernyőznek, tehát különféle szakágak vannak.
Sok szakág van.
És azon túl utána van a róver, az egységesen szürke, szokott lenni, és amikor már az ember pártoló tag lesz, vagy
élteskorból
élteskor, úgynevezett giade, akkor pedig már barna. Gesztenye barna lesz a nyakkendő színe. Annyit érdemes tudni, hogy a lilium a cserkészeten belül nem véletlenül került kiválasztásra, ugyanis az alapító ő lord volt. Ugye a lordok háza mai napig élő hagyomány Angliában. Innen lehet sejteni, hogy maga a lilium az ugye jelenti az előkerülséget, jelenti a Európán belül ugye számos olyan királyi család van, akihez a lilium köthető. Nekünk közelebb az Anjou, például bemenjük a Mátyás templomba, Budai vár, Mátyás templom, és gyönyörű szép mintázata van, ott van olyan falfelület a bejárattól, azt hiszem balra kicsivel bent, ebből Anjou liliumokkal van borítva maga a templom. Jelenti a legbelső nemes törekvéseket igazából, ami benne van az imádságainkban is, hogy igen, valóban együtt vannak a különféle társadalmi származással a fiatalok, de hogy nekünk mit is jelent ez a fajta nemes gondolkodást, az a magyar liliumról nagyon szépen megtalálható, ha rákeressünk, ugye, mert a közepében a magyar korona van. És maga a korona ugye az nem csak annyi, mint a jelenkori országhatárunk, hát hanem bizony-bizony beszéltünk például az Anjoukról, vagy Nagy Lajos királyról, ugye hazabeszélünk itt Diósgyőrben, Miskolcon, jelenti azt a fajta nemzetközi gondolkodást, azt a fajta emberi fogalmak szerint ilyen nagy léptéket, hogy mi egy nagy európai családnak vagyunk a része, gyakorlatilag ilyen módon. Illetve picit még a nemzetközi WOMS jelvényre visszatérve, valóban ott is megtalálható lilium, két oldalt egy-egy csillag van. Maga a csillag azért ötágú, mert a 10 parancsolatot jelképezi, az szerint a felosztás szerint, ahogy a Bibliában is megtanáljuk. Tehát innen lehet sejteni, hogy az a fajta elköteleződés, ami történelmi és bibliás értékeink mellett, az immáron egy 120 éves ifjúsági mozgalomban ez megtanálható. Illetve ami ma már gyakorlatilag közös értékként elmondható, az a fajta oktatási módszer, amit Baden-Powell bevezet Európába, ez az úgynevezett cselekedve tanulás, illetve a szolgáló tanulás, mint olyan. Tehát, hogy jelen vagyok egy közösségben, de úgy vezetek másokat, hogy egyrészt csapatban dolgozunk, tehát a teamworking ugye ma már megszokott, a cserkészet ugye ezzel indul el, és ráadásul azt tudjuk mondani, hogy alulról építkezik, mert hogy először a legkisebbeket szólítja meg, az ő tudásukat megfelelő szintre eljuttatva, amikor már idősebbek, akkor lefelé tanítanak, felfelé pedig szolgálnak. És ezért csodálatos a cserkészet, hogy az ember nem tud kiöregedni belőle. Tehát mindig meg lesz a helye, kicsiként, fiatalként, felnőttként és idősként is, ahol ki tudja venni a részét ebből a szolgálatból. Mert a magyar cserkészet ebben különleges a mai napig, és ez megalakulásától kezdve így volt már Magyarországon is, hogy valamilyen közösséghez, gyülekezethez kell kapcsolódnia.
És ezek a jelképek, amik megjelennek az egyenruhánkon, ez nem csak egy jelkép az egyenruhán, amit láthatunk, hanem ez a tényleg a mindennapjainkban megjelenik, mert ha van egy online találkozónk például, akkor azzal kezdjük, hogy imádkozunk együtt. És van olyan imádságunk, amit azelőtt mondunk el, amikor készülünk valamire. Vagy ha vége van, akkor szintén imádsággal fejezzük be, és ez mindenfajta tevékenységünkre érvényes. Érvényes akkor is, hogyha csak egy rövid időt töltünk együtt, de érvényes akkor is, amikor 10 napig kint vagyunk az erdőben. Akkor úgy kezdjük a napunkat, hogy kimegyünk a alakulótérre, és ott együtt imádkozunk, áhítatot tartunk, és nem csak azok, akiknek lelkészi végzettségük van, tehát ez nem feltétel a cserkészetben, hogy valakinek lelkészi végzettsége legyen ahhoz, hogy mondjuk egy reggeli áhítatot megtartson. Sőt, oda is figyelünk arra, hogy mindenki részt vehessen, a maga tudása szerint megmutathassa azt, hogy ő például a hitével hogyan áll. És akár ha egy imádságot tud elmondani, ha egy éneket tud elénekelni, akkor azt is megmutathatja, és együtt erősítjük a hitünket is, egymás hitét is erősítjük.
Egyébként, amiről Miki beszél, ugye ez a vezetőképzésnek tananyaga is, tehát versvezető segít tiszti képzésben vesznek részt, azoknak ez a tananyag része úgymond, hogy imádkozni, elhagyatot tartani, ez így feladatként meg van határozva, és ezt mindenkinek el kell tudni sajátítani, mert ez egy alaptevékenység egy vezetőnél főleg. Tehát az, hogy nem csak a lelkész tart állítatot, meg imádságot is, tényleg nagyon színes imaformákat tudunk csinálni, dramatizált formában is rengeteg ilyen, és folyamatosan fejlődik, és vannak egyéni ötletek, és ez egy ilyen színes, érdekes, és sok esetben interaktív egyébként. Tehát a cselekedő tanulásban is kooperatív módszerek, interaktív módszerek. Tehát a gyerekek be vannak vonva az imában, nem csak egy passzív hallgatója, hanem esetlegesen, ha dramatizálunk, bevonjuk őket. Akár egy kicsit, azt mondjuk egy játékos formában, és nagyon sokféle imaformánk van, ami a gyerekeknek sokkal közelebb hozza magát, ezt az áhítatokat, ezeket az imádságos időszakokat, időket.
És hát nincsen képzés istentiszteleten vagy misén való részvétel nélkül, tehát a cserkész gondolkodásnak a része, a cserkész életnek része az, hogy én ott vagyok az én gyülekezetemben, én ott vagyok az én ünnepeimen, történelmi egyházi ünnepeken, sok esetben szolgálunk is, akár zászló szolgálattal, akár verssel, akár imádsággal, akár énekkel. Tehát a cselekész ugye megteremti a közösséget, és igyekszik részévé válni annak a kis közösségnek, ahova Isten elhívta, ahová rendelte. És mondhatjuk, hogy országos szinten ez mára már 30 éve elteltével a rendszerváltás követően nagyon szépen kialakult, tehát vannak plébániák, ahol fogadnak bennünket, vannak parókiák, ahol szívesen várják a éppen képzésben lévő fiatal vagy idősebb cselekészeinket, és ez azt is jelenti, hogy a mai Magyarországon gyakorlatilag az ország minden területén vannak olyan szolgálati helyek, olyan közösségek, ahol jelen vannak a cselekészek.
Még mielőtt a következő kérdésre tovább lépnénk itt a egyenruhához kapcsolódóan, mi az a személyes gondolat, amit megosztanátok velünk azzal kapcsolatban, hogy milyen érzés, amikor ebben a cserkész egyenruhában vagytok, amikor ezt viselitek? Szinte biztos vagyok benne, hogy hármatok és sem egyforma.
Nem egyforma, már csak azért sem, mert még titkok is vannak rajta. Igen. Tehát vannak olyan...
Amiről nem beszélünk, mert titok.
Így van.
De látszik, ha valaki úgy néz rá.
Ha megkérdezik, akkor mondjuk, hogy titok. És ezt a csapaton belül tudják, hogy miért van rajtunk. Egy táborhoz köthető emlék, bármi lehet, vagy egy
személyes képzés,
a képzésekhez köthető emlék. Tehát általában egy közösségnek, jellemzően egy őrsnek valamilyen kis személyes titka, vagy egy csapatnak egy személyes titka, amiket csak mi tudjuk, és ez nem csak az egyenruhán jelenik meg egyébként, tehát ezek a cserkész titkok, ezek nagyon sok mindenkinek a fantáziáját izgatja, mert hogy ó, hát szeretném ezeket megtudni, hát akkor gyere a közösségünkbe, és meg fogod tudni. Tehát vannak ilyen közösségi programok, ilyen liturgikus, kicsit szakrális dolgaink, amik ilyen saját, és mi fejlesztjük, és képzésekből hozzuk, aztán továbbfejlesztünk, vagy találunk ki magunknak, és ezt megcsináljuk egy táborban. És ez egy ilyen egyrészt közösségkovácsoló, másrészt meg ez a mi titkunk, és ezt csak mi tudjuk, ezt csak mi csináljuk. Tehát akár azt mondom, hogy egy újonc cserkésznek a fogadalomtételé előtt esetlegesen valamilyen liturgikus történet, amivel ugye a közösség befogadja majd őt, és ő is a közösség részévé válik, és ezek ilyen felemelő, igyekszünk ilyen felemelő élményt adó kis eseményt csinálni ezekből.
És ami nem titok is megosztható, milyen érzés itt visszatérve a kérdéshez a egyenruhaviselése?
Nagyon összekovácsolja a csapatot az, hogyha egyforma egyenruhában megjelenünk, ez biztos, hogy másfajta a hozzáállásuk, a kiállásuk, akár a gyerekeknek, vagy akár ha saját magamra gondolok, nekem is másképpen viselkedem egy egyenruhában, mert tudom azt, hogyha abban az egyenruhában vagyok, akkor én nem csak saját magamat képviselem, hanem a cserkészeket is képviselem. És ez nagyon fontos dolog, azt gondolom, hogy olyankor azt is, és főleg azt látják, hogy egy cserkész hogyan viselkedik, hogyha abban az egyenruhában vagyunk.
Én azt tudom mondani, hogy magam részéről, hogy büszkeség, tehát én nagyon büszke vagyok, amikor egyenruhát viselek, de én azt is tudom, hogy a gyerekek is nagyon büszkék. Tehát amikor, és hallom a szülőktől, ők nem mindig vallják be, de szülőktől halljam vissza esetlegesen, megkaptam egy zöld nyakkendőt, amiért meg kell küzdeni, egy próba van, fogadalmat kell tenni.
Próbára vannak téve.
Próbára vannak téve, igen, próbáztatjuk őket a nyakkendőjére, tehát ez nem csak úgy a nyakukba akasztjuk. Ugye az egyenruha egyik fontos tartozék a nyakkendő, mert az jelzi azt, hogy mit tett le az asztalra, milyen szinten el, hol tart abban a ifjúságnevelő munkában, amit ugye mi tudatosan csinálunk, és nagyon büszkék is. Mondhatnánk, hogy feszítenek, mint a szalonnabőr.
Na hát az egyenruha az egy nagyon izgalmas kérdés, mert összenől velünk. Tehát sokat hozzuk, visszük, mossuk, vasaljuk, hímezzük, nyűzzük, varjuk, lekerül a felvaró. És hát nagyon szépen mutat, amikor 200-300 vagy éppen 500-600 cserkész megmutatkozik, mondjuk legutóbb a pápa látogatása alkalmával. Vonultunk végig Budapesten, és az is jó látvány volt, de tényleg összeköt bennünket. Tehát amikor az ország és az ország határ innen-onnan érkező oldaláról cserkészek találkoznak, akkor jó látni azt, hogy milyen sokan vagyunk együtt, de kicsibe is összeköt bennünket. Annyiban izgalmas, hogy idő kellett ehhez itt Magyarországon is, hogy egy-egy zenekar vagy néptánc egyesületnél megszokott már, hogy van közös egyenruha, vagy amit fel lehet, ha csak egy nyakkendő, egy sál, ami összeköt bennünket. Kicsit benne van az a 80 éves múlt, amit sikerült megélni és túlélni. Ugyanakkor meg rendre másra most már mondhatjuk, hogy gyakorlatilag a tűzoltóktól kezdve a különféle bor, rovaglendeken át elindult egyfajta közösségszervezés, ami a cserkészetben el sem lett felejtve. És ilyen módon megint kicsit ilyen lámpás hordozó a magyar társadalomban, az ifjúságnevelésben, hogy természetes a természet, és természetes az is, hogy mi ott közösségként tudunk gondolkodni, és az is, hogy a társadalomba tudunk közösséget szervezni. És ennek része az, hogy igen, amikor ünnep van, akkor előveszem a legszebb ruhámat, ez pedig a cserkész ing, röviden a csing, és...
A cserkész mindent rövidít.
És akkor akár hajnali órán, vagy éppen naplemente után, csillagfényes éjszakán, de kellő alázattad, és persze fegyelemmel, mert hogy mielőtt a reggel vagy az esti szolgálat megkezdődne, a jelentések elhangoznának, ennek is egy nagyon szigorú kötött rendje van, előtte mindenkinek illendőképpen fel kell öltözni, meg kell jelenni. Hát nyilván városon egyszerűbb, mondjuk így, hogy erdőn kicsivel több kihívásnak kell megfelelni, de nincsen olyan nehézség, amin ne lehetne leküzdeni. És ez is része a cserkész pedagógiának, az ifjúságnevelésnek, hogy igen, ma hallunk rengeteget arról, hogy fontos az én idő, de ugye a költő is azt mondja, hogy hiába mosod az arcodat, meg most itt csak a másik arcában tudod magad, és jó így, őrzök ilyen képeket, ilyen megélt sorakozókat, vagy érkezéseket, amikor megállunk körül a zászlót, lobogt, lengedezik a szél, világítanak a mécsesek, és közben ének szóval jönnek az őrsök, jönnek a cserkészek, és És ahogy olvassuk is ugye a kis hercegnél, hogy közben a lelkünk is ünneplőbe öltözik. És ma, ami divatos fogalmak, ez valamikor a cserkészettel indult el, és nagyon sok olyan kapcsolódása van még, ami majd talán előkerül a beszélgetés közben, talán nem, de tudom azt mondani, hogy a mai ifjúságnevelésben, pedagógusok között, számos más területen rengeteg olyan cserkész van, akik ezekből az élményekből építkeznek. És igen, az ünneplőbe öltözés, az a cserkészinggel együtt, az része a mi hétköznapjainknak.
Ugye a cserkészinget például a képzéseken, ezt folyamatosan hordjuk. Tehát ezt nem vesszük le, csak akkor, amikor vége van a képzési időnek, szabad program van, vagy ilyesmi. A cserkész táborokban, csapatrendezvényeken a kötelező fölven az inget, a reggeli és esti zászló is levonás és felvonás, ami egy komplex dolog, mert abban van áhítat is, abban van parancskihirdetés van, akár egy kis performances játékok is vannak benne, tisztségátadás reggeliben, és nyilván a zászló fel is levonás, ugye, ami az nagyon fontos a táborban. Na, ott kötelező a csing, de hát van olyan gyerek, aki az egész táboron végig hordja. Tehát nem veszi le, nem vetetjük le velük, ha ő hordani akarja, de hát amikor számháborozunk meg ilyesmi, akkor nem biztos, hogy az most érdemes lenni vinni.
És akkor most szóljunk, ugye már többször szóba kerültek a képzések, akkor most szóljunk ennek részleteiről. Ugye itt a múltkori beszélgetésünkkor is elhangzott, hogy a cserkész módszereket ti is a pedagógiai munkátokba is beépítitek, és ugye a cselekedve tanulás, az egymás segítése, a környezet szeretete, megismerése, az annyira természetes módon a része a cserkészetnek, ezeknek a módszereknek, amivel így együtt éltek a mindennapokban. Szólhatunk akkor itt a képzésekről?
Igen.
Zoltán.
Több szintű a képzés. Ugye az alsó szint, ami az egyik nagyon fontos láb az egész cserkész módszertannak, illetve a cserkész eszmeiségnek, hogy a kisközösségnek a alulról felfelé való építkezés, a kisközösség az alap, és ez az őrs. És az őrsöknek a vezetése, az őrsvezetőnek a feladata, ami jellemzően egy korosztályal idősebb cserkész szokott lenni, persze vannak kivételek, vagy esetleg, ha nincs ilyen, akkor felnőttnek kell vinnie ezeket a dolgokat. Hát például ugye Viki a kis cserkészek vezetője, de már a lánya egyébként ezt már veszi át, tehát most már a kis cserkészeknek a vezetését, ugye a Lévai gimnáziumban jár ő is. Az Eszter, ő csinálja, persze nyilván itt közös munkáról beszélünk.
Már én csak belekontárkodok neki, de már ő hát, csinálja.
Igen, tehát átadás van, de ugyanígy én is átadom. Átadtam a csapatvezetést a fiamnak, aki most viszi. Szóval az őrsvezetés, az őrsvezető képző, az alap, ugye van egy felnőtt verziója, az kevésebb ember jár. Egy 14-18 éves korosztályt érintő képzés, tehát a középiskolások járnak erre, ez egy éves időtartamú, ez egy ilyen 5-6 együttlét képzési hétvége, ez általában péntek este kezdődik, és vasárnap délig tart, és van egy tábor nekik. Ezek kemény dolgok, a képzés szoszú, rengeteg beadandó anyagot kell csinálni, tehát ugye itt programtervezésről van szó, itt ugye akár az ima alkalmaknak a megtartásáról, tehát programok megtartásáról, de már szervezői munka és az őrsi élet szervezése, az nem kis feladat, és azért gondoljunk bele, egy gyerekek vannak, tehát egy 15-16 éves fiatal, ugye átlag így vannak az őrsvezetőink, azoknak 4-5 kis komiszkölyökkel kell megbirkóznia, ami meg mi látjuk, hogy egy táborban nagyon komoly lelki nyomás alatt vannak, tehát nyilván ezért ez úgy, nagyon...
Úgyhogy nem régen, még ő is az volt, egy-két-három évvel előtte.
Hát igen, a vezetői értékezete néha pityereknek az ősvezetők nekünk, egy nagy a nyomás, de hát nyilván alkalmassági alapon kiválogatjuk őket, és ezért komoly a képzésük. Egy éves.
Illetve, bocsánat, folyamatos a mentorálás, tehát mindenki mellett van idősebb mindenképpen.
A csapaton belül is mentoráljuk, meg hát nyilván a képzés vezetők.
Ott szintén.
Vannak. Ott is vannak, ott patronusnak hívják, akik a támogatják, ugye mindenkinek van patronusa, minden őrsnek ott. Ott is őrsi rendszerben folyik a képzés, tehát az őrsvezető képzésben őrsi rendszerben folyik a képzés, és a következő a segédtiszti, ezek már a rajvezetők és csapatparancsnokok, ahol még szintén őrsi rendszerben van a képzés, ezt én 16-ban csináltam meg, a legkeményebb képzés. Ez 2 éves, ennek a tábora nagyon kemény. Tehát itt mindig azt szoktam mondani, ugye nyilván itt már a felelősség sokkal nagyobb. Alapvetően már a tábor parancsnokok is ezekből a segédtisztekből kerülnek ki, És én mindig azt szoktam mondani, hogy gondoljanak bele, hogy mondjuk 30-40-50, a nagyobb csapat 200 gyerekkel is kimenni az erdőbe, szerszámot adni a kezükbe, ők ott élnek, ott lehet, hogy van folyó, lódarás, bármi, amely természetben előfordulhat, és éjszaka, meg kullancs, meg minden, és nekünk ott vigyázni kell rájuk, és ez nagyon kemény feladat. A táborokban nem sokat szoktunk aludni. Ezt mondjuk, és ez a segédtiszti képzésben például, ami nekem nagyon fárasztó volt, ez a napi 2-3 óra alvás, de volt olyan éjszaka, hogy nem aludtunk egy percet se.
Nagy felelősség.
Igen.
Meg fizikai megterhelés is egyébként.
Meg mentális.
Meg mentális is, így van.
Úgyhogy ez a segédtiszti, én katonatiszti főiskolát is végeztem, és mindig azt szoktam mondani, hogy bizonyos aspektusból, főleg ez a nem alvás és ez a mentális készenlét 11 napig, amikor kijöttem a táborból, minden pinkódomat elfelejtettem, mert nem volt fontos. És tudjátok, mire emlékeztem? Egy számsor maradt meg a fejemben, a feleségem telefonszáma. De úgy, hogy a telefonom az gajra ment, mert a pinkódot nem tudtam, rosszul ütöttem be.
Nem is lehet használni.
Tehát és fel tudtam hívni a feleségemet. Más számsor, tehát mindenféle bankkártya, minden. 11 napig teljes másra fókuszált az ember, és ezek a dolgok teljesen kitörlődtek az agyamból. Ezek a számsorok, azt mondanám, ezek a világi dolgok, amik ez egy belső világ volt, tehát ott 11 napig ott voltunk az erdőbe, akkor bementünk így a vezető az a sarkával, az úton húzott egy ilyen csíkot, és azt mondta, hogy aki ezen a csíkon átlép, az soha többet nem lehet cserkész segédtiszt, mert ezt a képzést nem lehet megismételni. Nincs bukás. Vagy megcsináljuk, vagy nem csináljuk meg. Ez a két verzió van, nincs pótvizsga. Az életben, az erdőben sincs pótvizsga egy vezetőnek, mert vagy megoldjuk, vagy akkor megbújtunk is, nagyon nagy veszélyek lehetnek abban, hogyha a gyerekekre nem úgy tudunk vigyázni, hogy a szülők tőlünk ezt elvárják, és ahogy ránk bízzák őket. Én megcsináltam a tisztiket is, kettő is van, a csapatparancsnok és a szövetségi szakirány. Ez már inkább ilyen elméleti képzések. Én országos tisztséget is töltök be most, országos küldött vagyok. Minden percét élvezem ennek ezeknek a képzéseknek. Tehát a negyedik képzésemre már csak azért mentem el, mert hogy tudtam, hogy az utolsóban is több, és hogy élvezzem, mert jó az be a közösségben képződni, fejlődni. Nagyon fontos a cserkészetben is, hogy önmagunkat is fejlesszük, meg hát nyilván ránk bízott gyerekeket is igyekszünk fejleszteni.
De egyébként ezektől a képzésektől azért nem kell megijedni, azt gondolom, mind a mellett, hogy ez komoly próbatétel mindenféle szempontból, az szerintem, hogy mind a mellett, hogy komolyan veszik a vezetők is, és akik ott vannak résztvevőként is egy ilyen képzésen azt, amit csinálnak, emellett szinte ilyen játékosan mennek a dolgok, vagy legalábbis próbáljuk ezeket is belecsempézni. Persze vannak nagyon komoly részei is, amit komolyan kell venni, de én legalábbis mindig azokat élveztem a legjobban, amikor a felnőtt őrsvezetőképzőn is részt vettem, hogy amikor a 18 évestől a 40 évesig összeálltunk, és együtt játszottunk. És ugyanolyanok voltunk, mint a gyerekek igazából, mert nyerni szerettünk volna, és szerettük volna azt, hogy jó legyen a játék, és hogy együtt akartuk tölteni azt az időt. Azért jó a cserkészet, én legalábbis azért szeretem nagyon, mert tudom, hogy a cserkészek, akikkel összejövök, ők ugyanúgy ott akarnak lenni velem, és ugyanúgy kíváncsiak rám, és ugyanúgy együtt akarják tölteni az időt velem, mint ahogy én velük.
Minőségi időt.
Így van, és minőségi időt. Igen.
Nekem ez a lelki rész, hogy ez a segédtisztinek van, annak a táborának van egy ilyen, ezt meg kell élni, tehát mikor most nekem mind a két gyerekem elvégezte, mind a két fiam segédtisztit.
És még itt, bocsánat, még itt nem hangzott el, bár az korábbi adásunkban ugye mondtuk, hogy a 792-es számú Bocska István cserkész csapatnak a parancsnoka az egyik fiad.
Igen. Ő majd megcsinálta tisztit is, úgyhogy ő ugyanezen a pályán mozog, ahogy én, tehát ő is élvezi mindegyiket is, akkor a végén is el is végezte. Szóval ennek a segédtisztinek a lényege az, hogy éljük meg, tehát mikor kérdezik tőlünk, most már voltak a gyerekeinkén kívül is két segédtisztünk van, hál' Istennek, most tavaly végeztek, és hogy éljék meg minden percét ennek a tábornak, minden másodpercét egyébként, és hogy annak van egy folyamata, hogy az teljesen nem számított, hogy én kint ki vagyok, hogy én egy tiszt vagyok, hogy én oktató vagyok, hogy én mit értem el odakint, más körülmények között, más pályán. Ez egy sokkal nehezebb pálya, az a 11 nap, és ott tényleg csak az számít, hogy ott adott pillanatban, az erdőben egy problémát, egy feladatot, egy kihívást, hogy oldok meg. És én azt éreztem, és szerintem ez, én örülök, hogy ezt át tudtam így élni, hogy gyakorlatilag ezek a dolgok, amik beviszünk kívülről, meg amik voltunk, meg megváltozunk szerintem, az úgy leomlik. És a személyiségünk az gyakorlatilag, és hát nyilván a képzős vezetők, a képzőink ezek tudatosan csinálják, hogy szétszednek minket. És utána újból fel kell építeni magunkat a tábor végére, és egy új emberként lépünk ki, és azért felejtsük el például a PIN kódokat, mert ne, haszontalan dolog, és nem fontos. Úgyhogy én ezt átéltem, és azt gondolom, életre szóló életem legnagyobb élménye volt, amikor én más emberként jöttem ki, 43 évesen voltam, 20 évesekkel, 20-as évei bejárókkal, mert az önében azért segítisztiek azok az egyetemista korosztály. Egy-két ilyen öreg csont volt, mint én, meg tőlem is volt idősebb, persze, de ezt így megélni, ez egy fantasztikus élmény. Tehát a képzésekhez még, ugye ez a négy nagy képzésünk van, a két tiszti, a segítiszti és az őrsvezetői. Van még segédőrsvezetői képzés, ez Erdélyben jobban megy, a SÖV, ugye ez mindent rövidít a cserkész, ugye a CPKVK, az a csapatparancsnoki képzés, a SÖTÖVK, az a segédtisztvezető képzés, ÖVK, az az őrsvezető képzésük, tehát minden rövidítve van, és még így kommunikáljuk, ezt nyilván nem mondjuk ki, mert hosszú szavak és mondatok, így egyszerűbb és gyorsabb, de vannak ilyen különböző képzéseink, tréning jellegű alapon is, tehát akár vezetőképzések, amelyek valamilyen területre, vagy amit István emlegette, a szakágaknak vannak képzéseik, tehát barlangász, sárkányrepülő, ejtőernyős, küzdősportos, stb.
Kajak.
Vízicserkészek az egy külön, nagyon nagy szakágunk, de van kerékpárosok is vannak. Ezeknek is vannak külön képzéseik, hát egy vízicserkésznek nyilván a vízen való jártasság, ugye vízi jártasság és egyéb ilyenek, ezek szükségesek, tehát ez egy külön képzés a szakágon belül.
És az azt jelenti, hogy a civil vizsgának is meg kell lenni, tehát ha táborba megyünk, akkor nyilván ott lesz képzett szakács.
Én tegnap vizsgáztam a Evok, ez egy vizsgarendszer, ez egy oktatási rendszerünk online térben, cserkészek ki az Evok nevezet, az is rövidítés, egységes vezetőképzési platform, és ott vizsgáztam a konyha vezetői, mert minden éven, amikor táborba megyünk, vizsgáznunk kell. Én szoktam vizsgázni, de egyébként a lányok viszik a konyhát, de én vizsgázok.
De ő a feje a dolgoknak, hogy minden rendbe menjen.
Igen. De tábor például nagyon komoly engedélyezési procedúra, tehát nébikes engedélykel, a természetvédelmi hatósági engedélykel, most is Nazura 2000-es területen leszünk táborozni.
Folytassuk is akkor innen, hogy az előttünk álló időszaknak, heteknek, hónapoknak esetleg mik azok a történései, amikor találkoztok?
Mindig szokott lenni egy tavaszi meg őszi portyánk, ami mindig a tavaszi és őszi időszakban. Ez azt jelenti a portya, hogy egy általában két éjszaka, három nap, amikor együtt vagyunk, igyekszünk ezt kinyújtani, hogy összejöjjön ez a két éjszaka, három nap. Most a tavaszi portyánk, ez Bükszentkereszten lesz, már nagyon készülünk rá, itt van a közelünkben már, és ez már az előfutára a nyári táborunknak igazából, mert a keretmesénket is, ami ugye minden programunk egy történet köré van szervezve. Van egy éves keretmesénk általában, ugye a cserkész év is úgy épül fel, hasonlóan, mint a tanév, szeptembertől augusztusig. És akkor szeptembertől elkezdünk egy keretmesét, és ezt a programokban mindig megjelenítjük valamilyen módon, igyekszünk ezt valamilyen aspektusát kiemelni. Például most, bár most volt egy kis változás az éven benne, mert most a nyári táborunk vízitábor lesz, és akkor ehhez kapcsolódóan most ilyen kalózos, tengerészes lesz a portyánk igazából.
Kikötős matrózos, a rejtői világot is meg fogjuk idézni benne, úgyhogy én ezt nagyon szeretem. Viszkos Fred az lesz az egyik ilyen vezérfonal, a kicsiknek meg majd még ezen dolgozunk, mert ugye ott egy mesésebb
sztorit. Úgy szoktuk, hogy a kicsiknek, az ő korosztályuknak megfelelően keresünk hozzá úgy egy mesét, amit megismerhetnek mindannyian, és aminek mondjuk a szereplőit fel tudjuk használni egy játékhoz, egy játék elindításához,
meg vagy egy program elindításához. Meg mondjuk a meseerdő,
vagy meseerdő.
De azt nem mondjuk meg, hogy micsoda, mert az egy
különleges dolog.
Különleges, és titokhoz rajtok, de egy szuper dolog, és a kis cserkészek azt nagyon élvezik. Erdőben a mese, éjszaka.
Ennyit csak róla, többet
ennyit.
Nem.
Elkegyelmi cserkészkedni, meg tudjátok.
Így van.
Nem csak nekik élmi, nekünk is, akik előadjuk magunkat ilyenkor, de hát ők nekik aztán ez egy frenetikus
És akkor ez ugye körbeszövi az egész évünket, meg minden programunkat, és most is, amire készülünk, a tavaszi portjára, már ezért olyan izgalmas, hogy ezeket a dolgokat is így beleszőjük.
Mert a táborunk a Tiszaparton lesz, egy másik veszélyfaktor ugye, hogy vízparton, meg, de már próbáltuk ki, tehát már voltunk a Bodrognál, úgyhogy vizes programjaink, tehát már kajakozni, kenúzni. Most például a Tutajt is fogunk építeni, mert azt még nem építettünk. Hát hírat, meg minden kaput már igen, de még hajót a szárazföldön, de most olyan tutajt, ami majd vizen fog menni, olyat fogunk építeni. Egyébként ez azért is fontos számunkra, mert az első országos cserkészprogram Magyarországon az a Vági Tutajtúra 1913. És ennek is meg szoktuk esetleg még ünnepelni, tehát ez az első országos szintű, ahol az országból több cserkészcsapat együtt. Ez volt az első, hiszen 12-től létezik a Cserkészszövetségünk, a Magyar Cserkészszövetség, és 13-ban volt az első ilyen a Vági Tutaj túra, amiben már több száz cserkész vett részt egyébként akkor.
Nagyon gyorsan elterjedt egyébként. Mikor 1907-ben volt az első, ugye Angliában, és 1912-ben már Magyarországon is.
Tehát az első cserkészcsapat 1910 Magyarországon. Református volt.
Igen, Szabó Ladáréknál. Pesti oldal, egyes számú, igen.
Tehát ha visszagondolunk azokra az időkre, nem volt internet, amin keresztül elterjedhetett, mégis akkora hatással volt, hogy
ezt mi maga az alapító se gondolta, hogy ekkora hatása lesz.
Amikor meghívták ugye Gödöllőre, akkor elcsodálkozott, hiszen 7 vagy 8 nyelven ment csak a híradás. Tehát újságot szerkesztettek, a Jamborit Magyarország látta vendégül.
33-ba.
És napra készen. Tehát el lehet képzelni, hogy ott írógéppel kellett legyártani, de hogy volt a tábornak saját
sajtóterméke,
igen, több nyelven egyszerre.
És ugye a világ több mint 200 országában jelen most is.
54 millió cserkész számlálunk, most ez azt hiszem a hivatalos adat a világban.
Most viszont csak néhány perc maradt a mai műsorunkból, de még itt maradjunk egy picit a országos és nemzetközi kapcsolatoknál, hogy épül fel, hogy
bajtok. Van egy belső kapcsolatrendszer, amikor is ugye Magyarországról beszélünk és a magyar cserkész mozgalomról, akkor tudni kell, hogy azokon a területeken, ahol cserkészeink működnek, mozognak, ott vannak kisebbségi önkormányzatok, vannak kisebbségi iskolák, például ruszin nyelven, például sváb, tehát német nyelvterületen, és közülük is vannak cserkészek, tehát amikor hagyományőrzésről beszélünk, akkor nem csak a magyar ünnepeinket tartjuk meg, hanem azok a cserkészek a saját, például budai oldal, budai környék, vagy Dunakanyar környékén, ott szintén megőrzik maguk német ajkú kultúrájukat. Ez azt jelenti, hogy népviselet, énektanulás, tánctanulás, tehát nálunk adott esetben a tábori programnak a része, ugyanúgy a magyar énekeinknek a továbbtanítása. Tehát ilyen módon van egy belső kapcsolattartás, és van egy külföldi kapcsolattartás is, ahova már az országos választmány tud delegálni képviselőket, illetve vannak behirdetve nemzetközi alkalmak, erről bővebben majd átadom a szót.
Eleve, hogy a külhoni magyar cserkész szövetségek rendszere működik, akikkel kapcsolatban vagyunk, nekünk is van olyan hosszú mező. Ott van egy bocskai cserkészcsapat, akinek a parancsnoka Szerencsről származik, tehát az élő kapcsolatunk van, már a Marosi Javosokban van, és egyébként országos szinten vannak országos cserkésznapok, októberben lesz Budapesten, úgyhogy arra fogunk menni mindenképpen. Tavaly volt Veszprémben, nagyon szép, hát ugye ilyenkor több ezer, 10 000 cserkész is összejön, és jönnek a külhoniak is sok esetben, tehát felvidékről, Erdélyből szép számmal. Úgyhogy az ilyen több ezres, akár 10 000-es létszámot is elér egy ilyen rendezvényünk. Illetve a jamboriuk is vannak, amiből van a világ jambori, amit úgy talán még a laikusok is hallanak. Ez most Lengyelországban lesz, és egyébként vendégként készülünk, részvevőként nem, mert egyrészt ez borsos is, meg időigényes, és erre a felkészülési idő is sok energiát elvisz, de vendégként valószínűleg meg fogunk jelenni, illetve az egyik csapattagunk önkéntesként ott lesz, dolgozni is fog benne, segítőként. És van még egy közép-európai jambori, ami ez a lengyel, szlovák, magyar, csehek, meg a magyar cserkész szövetségek is benne vannak. Ez most egyébként Magyarországon lesz az évem, reméljük, hogy meg tudjuk rendezni. Ezek már ilyen több 10 000-es kontingensek vannak. Legutóbb, ha emlékeztek rá, akkor Dél-Koreában volt a világ jamborink. Volt is ebből egy kis balhé, mert jött valami vihar, és akkor a tengerpartról be kellett menni Szöulba. Fővárosba. Városba, és ott lett...
De magyar részről ugye ilyenkor a kitűzők, a kivarrók például a Rubik kockát formázták, tehát mindig a saját
jelzetességét. A Jamborikon megjelenik, van egy magyar sátor, és akkor ott magyar ízekkel ismerkedik, tehát a különböző nemzetek megismerik egymás hagyományát, gasztronómiáját, és
a lángos, a kőtös kalács.
És csereberélnek ilyenkor mindenki minden, tehát jelvényeket cserélünk, felvarrókat, nyakkendőket, tehát vannak ilyen a gyűjtők ilyenkor is, akkor cserebere. De volt már Jambori Japánban, közelmúltban, igen. Az Egyesült Államok Mexikó közös rendezésű volt, tehát 3 évente egyébként tartanak most Jamborikat.
És azért tartjuk még nagyon fontosnak, mert hogy valóban egy világ, olyan fajta kapcsolódás a világgal, a világ fiatalságával, ami átível kultúrákon, átível nyelveken, hiszen a közös gondolataink, a közös értékeink azok mindig összekötnek bennünket.
És most ezekkel a gondolatokkal zárjuk ezt a beszélgetést. Estúk Viktóriának, a Miskolci Édenkert Református Óvoda igazgatójának, a Kiscserkészek őrsvezetőjének, Estúk István nagytiszteletű úrnak, a Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon intézményi lelkészének, a Cserkész csapat egyik parancsnok helyettesének, és a Cserkész csapat másik parancsnok helyettesének, Bárány Zoltánnak, aki egy rendvédelmi iskolában tanít, és a Szerencsi Református Egyházközség presbitere. Nekik, nektek köszönöm meg most ezt a beszélgetést, hogy itt voltatok velünk a 792-es számú Bocskai István Cserkész csapat alapító tagjaiként, felnőtt önkénteseiként, vezetőiként mutattátok be nekünk mind a saját közösségeteket, mind pedig országos és nemzetközi szinten is. Picit jobban mi is megismerhettük a cserkészek világát. Köszönöm, hogy itt voltatok és beszélgethetünk ebben a témában.
Köszönjük szépen, jó munkát!
Áldás békesség, viszont hallásra!
És légyrésem!
Kedves hallgatóinknak pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet, az Európa Rádió Találkozások című magazin műsorát hallották, a szerkesztők is Neveres Viktória búcsúzik önöktől, viszont hallásra.
Találkozások. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük.
Give me the words to say, bring me the strength to stand, and take all the doubt away, Jesus, I know you can. For if I'm to follow you, it's only by your hand, help me to make it through, Jesus, I know you can. Give me the words to say, bring me the strength to stand, take all the doubt away, Jesus, I know you can. For if I'm to follow you, it's only by your hand, help me to make it through, Jesus, I know you can. Really?
Napi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.